Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában Kínában fogunk kalandozni, Pekingben és Sanghajban, hiszen a legtöbb turista is főleg ide érkezik, Hangzhouba is mennek még sokan, de a magyar turisták száma növekszik az utóbbi időben, még inkább nő a kínai vendégeink száma, azoknak a száma, akik a közvetlen járatoknak a hatására ide érkeznek, és elsődlegesen már Budapestet tekintik célpontnak, turisztikai célpontnak. Hogyha Pekingbe elmegyünk, akkor amit mindenki megnéz, az ugye a tiltott város, a nyári palota és a közeli kínai nagyfal. Hát amikor arról beszélünk, hogy kínai nagyfal, akkor az lényegében egy ősi csoda, ami mint egy 9000 kilométer hosszan kanyarok Kínában, tehát nyilvánvaló, hogy az egész kínai nagyfalat nem tudjuk megnézni, hanem meg tudjuk nézni a Pekinghez legközelebb eső szakaszát, 29 kilométer, és nyugodtan ki lehet menni taxival is, és nem lesz túlságosan drága az ár, de szervezett utak sokaságát is fellelhetjük. Voltam úgy a nagyfalnak itt a Badarlingi szakaszánál, hogy nagyon kellemes idő volt, olyan 18 fok körüli hőmérséklet, de voltam úgy, hogy dermesztően fújt a szél, hiszen egészen Szibériából idáig lejönnek nagy erővel a hatalmas nagy szelek, és lényegében ilyen usánkákat árultak a helyiek nem véletlenül, mert a legtöbbször itt rendkívül hűvös van, és tényleg nagy szél. Egy ízben pedig voltam ugye egy kedves barátommal, fotós barátommal, hogy ő nem látta a nagy falat, de én sem láttam, csak én már ugye korábban több alkalommal voltam itt tanulmányúton, ugyanis akkora köd volt, hogy gyakorlatilag egy méterre lehetett látni, és a saját lábunkat nem láttuk. Sétálgattunk a kínai nagyfalon, feljutottunk oda, nehezen ugyan, de nem lehetett látni magát a nagyfalat. Úgyhogy ez nagyon fura volt, hogy iszonyatos nagy köd volt, és néha ilyen nagy ködök jönnek, néha hatalmas szél van, tehát nem véletlen az, hogy néha az időjárás is olyan, hogy érezzük, hogy itt valami nagyon kemény, valami rideg dolog történik a falakon kívül. És valóban, amerre elnézünk jobbra-balra, mindenhol hegyeket látunk, ugye eleve ilyen dombos hegyes végig a terep, és a kínai nagyfal az nem csak egy egyszerű fal, hogy ott van, és akkor előttünk van, jóval lefotózzuk, hanem lényegében egy olyan építmény, hogy fel lehet menni a tetejére, van ott egy nagy sétálóút, ez egyébként hol szélesebb, hol keskenyebb, de általában akkora, hogy akár lóval, ilyen lovas kocsival, ilyen harci kocsival is el lehetett menni egykoron, és folyamatosan mindig vannak ilyen őrtornyok. De ezek az őrtornyok olyan, mint egy minivár, tehát nem csak egy bástya, hanem még a bástya tetején külön van egy ilyen pagodaszerű építmény is sokszor, tehát meglehetősen látványos, ahogy ez az egész kinéz. És itt a Badarlingi szakasztál tényleg bőven sétálgathatunk a nagyfalon, megnézhetjük az őrtornyokat. Amikor megérkeztünk, akkor persze rögtön szuvenírárosok tucatjai rohamoztak meg minket, és hát mondom, amit én vettem, az egy ilyen usánkaszerű valami, mert azt hittem, hogy le fog fagyni a fülem. Érdekes, hogy egy púpú tevére fel lehet ülni. Tehát eléggé sok turista vállalja is ezt, hogy jó fotó készülhessen róla, és akkor oda felülhetünk. Van olyan szakasz, ahol libegőt is építettek, és hát lényegében, ha téli időszakban felkeressük, akkor pedig azt fogjuk látni, hogy mindenhol, még ott a sétáló utaknál is hatalmas hó van, és tényleg minden évszakban más és más a kínai fal bizonyos szakaszainak az arca. Vannak olyan időszakok, amikor fellobogózzák a nagyfal egyes szakaszait, és hát persze ezt a 9000 kilométert úgy kell elképzelni, hogy vannak nagyon jó, éppen megmaradt szakaszok, vannak olyanok, ahol szinte már csak romokat találunk, kődarabokat, aztán megint újból egy épp komoly szakasz van, de itt a pekingi környéki szakasz, ez olyan, hogy látványosságnak tényleg tökéletes, és hát persze el tudunk merengeni a régi idők dicsőségén. Amit még mindenki megnézi a kínai nagyfal mellett, az a tiltott város. Hozzáteszem, hogyha előtte valaki már járt Tájföldön, akkor azért az ottani palota együttes, ami ott van a központban, és mellette a templom együttes, hát azért az valóban így látványvilágát tekintve megdöbbente, hogy te jó ég, hát mennyi aranyozás, mennyi Buddha templom, mennyi érdekes világ. Hát itt azért a tiltott város, az egy hatalmas területen található, olyan épületkomplexum, ahol azért hát vannak épületek, de hasonlóak egymáshoz, és egyik se olyan, hogy azt mondom, hogy tehát most így megáll a szívverésem a gyönyörtől, de attól még érdekes maga a látványosság, hiszen lényegében egy 980 épületből álló palotakomplexumot kell elképzelni, és számos műtárgyakat, meg műalkotásokat bemutató múzeum is van itt. Úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy érdemes megnézni, főleg azért, mert a kínai történelem önmagában egy érdekes, és szerintem mindenképpen a tiltott város az nem csak a történelem kedvelőknek, hanem egy átlagos turistának is sok-sok új dolgot fog hozni. Egyébként lényegében a Ming dinasztiától a Qing dinasztia végéig csak nem 500 éven átszolgált a kínai császárok lakóhelyeként. Kína ceremoniális és hatalmi központja volt a tiltott város. 1406 és 1420 között épült a legtöbb része ennek a csaknem 1000 épületnek, és 8707 szoba van a tiltott városban. Ha pedig azt nézzük, hogy mekkora a terület, ahol van, hát 720.000 négyzetméter. Ez óriási, ugye? És azt mondjuk, hogy a kínai palotaépítészet remek műve. Egyébként rendkívüli módon befolyásolta a kelet-ázsiai építészetet is. Tehát azt, ahogy megépítették itt ezeket a pagoraszerű palota épületeket, azt nagyon sokan utánozták egész Ázsiában, Kelet-Ázsiában. Egyébként 1987 óta a világörösség része, és a világ legnagyobb régi faépület együttese. A tiltott város hatalmas gyűjteménnyel is rendelkezik, mert hogy van egy palota múzeum, és a palota múzeum kezeli a tiltott város, meg még sok-sok ilyen tárlatot, és a Ming dinasztiák császári gyűjteményeit is meg lehet nézni, meg a Qing dinasztiák gyűjteményét, és sok minden érdekes dolgot, azt hiszem, hogy érdemes is ezeket megnézni. Egyébként a Ming dinasztia harmadik uralkodója volt az, aki visszahelyezte Nankingból Pekingbe a birodalom székhelyét, mert hogy a mongol hódítás miatt át kellett költöztetni a fővárost, aztán vissza lehetett költöztetni már, amikor viszonylagos nyugalom lett, és hát komoly tervezés volt, de aztán 15 éves építkezés, és rendkívüli módon jó logisztika kellett ahhoz, hogy ez így elkészüljön. Peking környéki bányákból hozták a köveket a teraszokhoz, és hát rengeteg fát is hoztak. A legnagyobb kövek szállítását télen tudták megoldani, mert hogy az út mentén ásott kutakból locsolták a talajt, az eljegesedett, és akkor a jégen tudták vontatni a nagyobb dolgokat, úgyhogy ügyesen megoldották. A tiltott várost körülvevő csatornákból kitermelt földet egy mesterséges domb létrehozására használták. Ez volt a szénhegy, amit így létrehoztak. Aztán a császár hivatalosan is használatba vette a palotarendszert, és itt lett a főváros központja, és egyben a császárság központja is. Aztán 9 hónappal később a trónteremmel együtt leégett a jelentős része az egész épület együttesnek, hát a három legnagyobb csarnok, és 15 év alatt megépítették, de 23 év volt, mire újra kellett építeni. Hát ez is egy örök tanulság, hogy nehezebb a felújítás, mint egy újat építeni. 1644-ben felkelők elfoglalták egyébként ezt a palotát, aztán utána elűzték őket, de előtte felgyújtották a császári palota egy részét, úgyhogy itt is nagyon sokszor kellett újjáépíteni a tiltott város palota együttesét. 1860-ban pedig a második ópiumháború során az angolok meg a franciák foglalták el a tiltott várost, úgyhogy sokszor elfoglalták, és 1912-ben ugye a császár lemondását követően pedig lényegében már nem volt a kínai hatalom központja. Egy ideig még, 12 évig a kínaiak lehetővé tették, hogy a császár használja a belső udvart, de aztán később onnan is el kellett költözni, és kertész lett egyébként. A második világháború után két részre szakadt a gyűjtemény, mert hogy ugye Tajvan részére vitték a gyűjtemény egy részét, és hát ott őrzik a mai napig a Tajpei Nemzeti Palota Múzeumban. Egy része megmaradt itt, és meg lehet nézni, hogyha valaki ide látogat. A 90-es évek elején én voltam már itt egy tanulmányúton, és akkor még nem voltak nagyon kereskedelmi létesítmények, aztán elkezdtek kávézót nyitni, és sok minden mást, de hát komolyan támadták ezt a fajta gondolatot, hogy akkor itt legyenek üzletek, úgyhogy végül is ezt azért óvatosan kezelik. A 2000-es évek elején felújították a Nagy Ragyogás Palotája fantázia nevű részét a tiltott városnak, és itt arany meg ezüst kiállítás van, lényegében vallási tárgyak, áldozatérdények, dísztárgyak, ruhadíszek, ékszerek, úgyhogy ez rendkívül érdekes kiállítás. A kínaiak a jáde művészet mesterei, és a Palota Múzeumban is van jáde kiállítás. Úgyhogy a jáde fontosságát, a jádekövek fontosságát itt megismerhetjük, meg az udvari szertartásokon betöltött szerepükről is lehet itt jó pár tárlatot látni. 340 ezer porcelán meg kerámia tárgy van itt a Palota Múzeumban, hihetetlenül sok, és 50 ezer festmény meg ilyen kalligráfia. Ami még újdonság, hogy meg lehet már nézni a mechanikus órákat is. Az 1500-as évek végén az európaiak, akik erre jártak, vitték ide a különböző órákat. Például az egyik olasz misszionárius ajándékozott a kínai császárnak órát, és hát ez rendkívüli módon tetszett nekik. És hát emiatt aztán nagybecsben tartották az órákat, úgyhogy a Palota Múzeum órái mindenféle olyan tárgyak, amiket az európaiak ajándékba adtak a kínai császároknak. A Királyi Kincsek Múzeuma, meg a Tiltott Város, az biztos, hogy minimum egy napot elvesz az időnkből, hogyha szeretnél mindent megnézni, de igencsak kellemes lesz ez az elvétel, mert hogy élvezni fogjuk nagy jelentős részét. Bár hozzáteszem, a múzeumokkal tipikusan az a helyzet, hogyha egyszerre mindent meg akarunk nézni, akkor a vége már összefolyik az egész előttünk, tehát lehet, hogy érdemesebb akár rövidebb időt itt eltölteni, és esetleg utána visszatérni, vagy hogyha két hetet vagyunk itt a környéken, akkor akár mondjuk még egyszer ellátogatni, mert valószínűleg akkor jobban be tudjuk fogadni ezt a sok csodát. A tóparton Pekingben találjuk a nyári palotát, díszes templomairól híres, valamint a parkokról, meg vannak nagyon szép műkincsek, bár nekem ami a legjobban tetszett az az, hogy van egy olyan hajó, amilyen betonos, köves valami, és hát nagyon szép, de annyit tud, hogy nagyon szép, és állítólag a hadügyi költségvetés egy évig arra ment, hogy ezt az egyik uralkodó felesége megépítette, de legalább jól néz ki. Úgyhogy szerintem a nyári palota mindenképpen egy tünemény, egy nagyon szép kis liget, csodálatos park, tóval, kellemes helyekkel, ahol ki lehet kapcsolódni, és nincsen annyira nagyon-nagyon sok turista általában. Úgyhogy a nyári palotát mindenképpen javasolom, hogyha valaki Pekingben jár, akkor a Tiltott Város, meg a Nagyfal viszonylag Pekinghez közeli szakasza mellett nézze meg. Egyébként, hogyha valaki megnézi a Badalinnál a Nagyfalat, akkor visszafelé szinte biztos, hogy elviszik majd a Ming sírokat megnézni. Hát a Ming sírok igazából, az oda vezető út az érdekes, mert van egy nagyon szép út, és jobbra-balra szobrok sokaságát látjuk, és ez maga, ez mindenképpen olyan, hogy le tudjuk fotózni, és azt mondjuk, hogy szép, meg valóban látványos, de amikor lemegyünk a sírtermekbe, hát ott igazából ilyen egyszerűbb szarkofágok vannak, tehát el tudjuk képzelni, hogy tényleg ez egy olyan sírbolt, és akkor a Ming dinasztia dolgait, hogyha ismerjük, akkor persze lehet ránk komolyabb hatással, de önmagában azt gondolom, hogy azért itt túl sok időt nem fogunk eltölteni. Ha kiléptünk, és visszamegyünk a taxihoz, vagy az autóbuszhoz, vagy bármilyen más közlekedési eszközhöz, akkor pedig utána ismét belevethetjük magunkat a pekingi forgatagba. Azt fogjuk tapasztalni, hogy hát rengeteg biciklis van az utakon, ami furcsa, hogy mindig fekete biciklikkel járnak. Úgyhogy igazából színes biciklit én nem is nagyon láttam. Hát van nyilván, de fekete túlnyomó többségében a bicikli, és akkor ilyen egyen biciklivel járkálnak nagyon-nagyon sokan. Vannak még kis motorok, bár hozzáteszem, a bicikli az sokkal több van, mint motor. De attól még a közlekedés az olyan, hogy nekem első pillanatban kaotikusnak tűnt, de van benne rendszer, legfeljebb csak nem láttam át. Durván 22 millióan laknak Pekingben, és Shanghai után a második legnagyobb kínai város. Ami furcsa volt számomra, hogy amikor először úgy mentem Kínába, hogy elvittem a kedves barátomat is, akkor azt mondtam, hogy hát én már többször jártam itt, nem megyek annyira korán ki a repülőtérre, és a barátom fölhívott a telefonon, hogy azonnal siessek. És mondtam, miért? Hát eltűnt a járatunk, és hát mondom, nem tudok jobban menni a taxival, mint amennyivel a megengedett legnagyobb sebesség, de kiértem, és mondom, hogy hogy eltűnt. És kiderült, hogy hát nem szóltunk nekik, hogy ugye Beijing van kiírva, vagy a B betűvel, tehát hogy Pekingnek mi hívjuk Pekinget, mert egyébként Beijing, és ennek az áthallása lett ugye magyarosan Peking, de hát valójában így, hogy Peking így sehova nem írjuk, és Beijing az, az északi főváros egyébként azt jelenti, úgyhogy ezt kell keresni a kiíráson, hogyha ide utazunk. A Tiananmen térről nyílik a tiltott város bejárata, a mennyei béke temploma még szintén kihagyhatatlan látványosság, és meg lehet nézni még a világörökség részét képező pekingi ember emlékhelyet, ugye a Homo erectus emlékhelyet. Peking déli részén találunk templomokat, katedrálisokat, az ég temploma, a föld temploma, a nap temploma és a hold temploma is. Ott van ugye az egyik Peking déli részén, a másik az északi részén, a harmadik a keleti, a negyedik pedig a nyugati részén. Ugye az ég van délen, a föld van északon, a nap temploma a Peking keleti részén, a hold temploma meg a nyugati területen, úgyhogy ez is érdekes. Pekingben egyébként mecsetet is találunk, bár az átlagos turista ezt nem vagy ritkán nézi meg. A pekingi állatkert a rajongóknak szerintem nagy élmény, az biztos, hogy tényleg különbözik mondjuk a londonitól, bár hozzáteszem szerintem állatkertekben azért a budapesti, a nyíregyházi és a veszprémi azért nagyot alkot, tehát a magyarországi állatkertek azok nagyon látványosak és szakmailag jók. De hát attól még Pekingben is találunk sok-sok érdekes megoldást, meg hát aki szereti az állatkerteket, biztos, hogy itt is jól fogja magát érezni. Pekingben van komoly éjszakai szórakozó negyed, és hát persze rengeteg pláza, a plázákban üzletekkel, de klasszikus igazi kínai piacot is bőven találunk. Van egy úgynevezett gyöngypiac, egy ilyen gyöngy áruház, ahol a legfelső szinten gyöngyöket, gyöngy ékszereket lehet kapni, és hát ide mindig elviszik a turistákat. Van ezen kívül egy olyan terület, észak-nyugat Pekingben, a Wutakou, ahol főleg külföldi diákok laknak, és nagyon komoly az éjszakai élete, és sok bár van, meg rendezvényhely. Ami furcsa még, hogy Pekingben sokszor alkalmaznak Európából érkezetteket a bárokban, és vannak ilyen kis mini divatbemutatók, meg sok, és ott is európaiak léptek sokszor fel, sőt, az elit bárokban gyakran európai személyzetet is aranyárban alkalmaznak, és hát itt valóban, akik már ide látogattak, azok igazolják azt, hogy igen, Kína nagyvárosaiban is van egy komoly felső réteg, ha nem is a top, amelyik feltétlenül ott jelen van, de azért van már gazdag réteg Pekingben és Sankajban bőségesen, és nem csak külföldiek, hanem az, hogy egyébként ezt a fajta rendszert építgetik, mint amit látunk, ugye, az azt eredményezte, hogy azért lehet gazdagodni, ha nem is mindenkinek. Adatik ez meg, de azért van már erős felső középréteg is. Pekingben sok egyetem és főiskola van, és vannak nagyon komoly felsőoktatási intézmények, úgyhogy oktatási nagyváros is, a Pekingi Egyetem, a Tsinghua Egyetem, vagy éppen a Kínai Orvoslás Egyeteme, az nemzetközi szinten is ismert. Nagyon szeretnek pingpongozni, és hát most arról mesélek, hogy mit láttam, hát azt, hogy olyan szinten játszanak sokszor tizenéves gyerekek a játszótereken lent, hogy nézni nehéz, úgyhogy az biztos, hogy mondhatjuk, hogy ez tényleg ilyen nemzeti sport, az asztali tenisz, de hát minden mást is csinálnak, fociznak, kosaraznak, és sorolhatnám tovább, de mondom, én legtöbbször pingpongozva gyerekeket láttam. Olyan komoly új játszóterekkel nem találkoztam, de ami volt, az pingpongasztal, és ott mindenhol játszott valaki, és sokan voltak ott, tehát nem úgy, mint nálunk, hogy jó pár helyen ilyen elhagyatott már a beton pingpongasztal. Érdekesek nagyon az étkező helyek, hát tényleg ebből rengeteg féle fajta van, egészen komoly elitéttermektől kezdve az utcai kifőzdékig, és hát ami furcsa, hogy teljesen más az itteni konyha, mint amit a magyarországi kínai éttermekben megszoktunk. Hát eleve ugye kínai étel, hát tartományonként más és más. Más a shanghai, más a szecsuáni konyha, más a pekingi. Ami nekem nagyon tetszett, az a pekingi kacsa, hogy igazából egy kacsa étterembe elmentem, és nagyon-nagyon vékony a pekingi kacsa, alig van zsír rajta, és a bőrét és a húsát így lehántják, apró darabokra hántják, és a pekingi kacsa az nem más, mint kacsás palacsinta, mert egy palacsinta tésztaszerű valami beleteszem szépen a lehántott apró darabokra vágott kacsa bőrt és kacsa húst, amiben alig van zsír, előtte azt ilyen szójaszószerűben, ilyen mártásban megmártogatom, és hagymát teszek még, új hagymát teszek a tetejére, összegöngyöröm, és egy kacsás palacsinta a pekingi kacsa, de nagyon-nagyon finom. Úgy érkeztek általában, hogy többen együtt, 5-6-8-an nagy asztalok vannak, körasztalok, és sokszor a család, vagy a baráti társaság, vagy az üzletemberek mindenfélét kirendelnek, és akkor mindegyik eszik mindegyikből, külön van egy olyan kis pálcika, amivel lehet kitenni a tányérra, és külön van az a pálcika, amivel meg megesszük utána az ételt, és akkor egy picit lehet a körasztalt arrébb tenni, és akkor a másik is ehet mondjuk abból, amit én rendeltem. Úgyhogy ez is fura volt, és igazából jókat ettem. Tehát féltem attól, hogy azért láttam olyan éttermeket, hogy bejárat mellett jobb oldalon voltak ilyen akváriumszerű valamik, és ott voltak benne a békák, meg a teknős békák, és mondtam, hogy te jó ég, de amit végül is rendeltem, az ilyen csirke hús volt, és nagyon-nagyon ízlett. Tehát lényegében mindig jól tudtam lakni, mindig volt valami, amit meg tudtam enni, és amit meg mertem enni helyesebben, mert lehet, hogy mindent meg tudtam volna enni. Persze, hogyha távolabb menjünk, távolabbi pekingi kerületi területekre, akkor ott azért nem árt, hogyha viszünk vagy olyan fordítógépet, hogy el tudja mondani, hogy mit szeretnénk, vagy olyan éttermet keressünk, ahol fotó is van, hogy milyen ételt fogunk majd választani, hogy szimpatikusan nekünk úgy első pillanatra, nem pedig csak a kínai írásjegyek alapján valamire rábökünk. Sok helyen persze a turista központokban angol nyelvű étlap is van, úgyhogy itt aztán biztos, hogy nem lesz ezzel gond. Ma már Budapestről közvetlenül eljuthatunk Kína jó pár településére, és ez azt is jelenti, hogy a kínai turisták is egyre nagyobb számban jelennek meg Magyarországon. 2019-ben már a top 10-es listára a 10. helyen felfértek a budapesti látogatásokat illetően. Aztán utána a koronavírus járvány idején gyakorlatilag bezárkózott Kína, seki sebe szinte, és azt követően pedig Magyarország volt a schengeni országok közül az első, ahová szervezett úton kínai turista csoportok érkezhettek. És hát nem csak ők érkeznek, meg mennek, aztán utaznak, aztán haza, nem csak üzleti célból jönnek a vendégek, és aztán utaznak haza, hanem a magyar turisták száma is növekszik Kínába, hiszen a közvetlen légi összekötetés, a légi járatok, azok mindig ezt serkentik. A legtöbb turista egyébként Pekingbe, Shanghaiba érkezik, pedig hát azért van bőven látnivaló a hatalmas országban, azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag bármennyi időt el lehet ott tölteni, és mindig akad valamilyen kulturális kincs vagy érdekesség, amit érdemes megnézni. Shanghaira egyébként az a jellemző, hogy érkezéskor már egy picit meglepődik az átlagos utazó. Hát, hogyha Kínáról beszélünk, akkor azért ne a pagodák világát képzeljék el, amikor a kínai karate filmek világát így oda rendeljük, nem ilyen. Shanghai egy hatalmas ipari város, egy óriási gazdasági központ. Ma már Shanghaiban és Pekingben rengeteg felhőkarcoló van. Pekingben sokkal több a 7 emeletes óriási nagy beton monstrum, olyanok, mint nálunk, ugye ezek a szocialista lakótelepek. Itt azért 7 emeletesek, mert nálunk 4 emeletig nem kellett lift, itt meg 7 emeletig nem kell lift. És emlékszem, hogy nálunk is olyan volt a 4 emelet Sopronban, hogy először volt egy ilyen kis magas földszint, aztán egy 1/2 emelet, aztán kezdődött az 1. emelet, és de az is több volt, mint 4 emelet, amikor le kellett vinnem a szemetet, hát úgy éreztem, hogy anyám megint ki akar tolni velem, de az biztos, hogy itt Kínában még keményebb megmászni a lépcsőfokokat, de hát megteszik ezt nagyon-nagyon sokan. Ha az átlagos turistát kérdezzük, akkor azt fogják mondani, hogy hát rengeteg látnivaló van Pekingben, de Shanghai azért egy kicsit impulzívabb város, ami jelen esetben azt akarja, hogy este tényleg van tömegérzet a turistákat illetően, amikor a bundon sétálgatunk, van olyan klasszikus pont, ahová, amikor a folyóparton kimegyünk és átnézzünk a túlpartra, gyönyörű fotókat lehet csinálni nappal és este is a felhőkarcolókról, tehát ilyen értelemben egy kicsit inkább turista központ, nem csak ipari központ Shanghai. Hát Pekingbe is sok turista érkezik, csak a vendégek, a belföldi és a külföldi turisták, azok az óriási nagy tereken hát egy picit itt szétszóródnak. Ugye a Tiananmen tér a világ egyik legnagyobb tere, A tiltott város pedig szintén egy hatalmas, óriási épület együttes vörös kis épületek sokaságával. Sanghaj egyébként ugye tartományi jogú város, a kelet-kínai tengerpart középső részén vagyunk, a Yangtze torkolatvidékén, és légyen van egy kis mellékfolyója a Yangtze-nak, a Huangpu, és ennek a Huangpu-nak a két partján találjuk Sanghajt. A lakosság a közigazgatási területéhez képest ugye a második legnagyobb Kínában, és hát valóban hatalmas számokról beszélgethetünk itt, mert hogy igazából 25 milliót is elérheti akár az itt élők száma, hogyha mindent beleszámítunk. Érdekes, hogy az 1800-as évek elején még egy kis halásztelepülés volt, meg egy olyan város, ahol a sejemfeldolgozással foglalkoztak. Aztán a britek által Kínára kényszerített szerződés, ugye a Nankingi béke, az egy elég egyenlőtlen szerződés volt 1842-ben, és ekkor Sanghaj nyílt terület lett, kikerült a kínai joghatóság alól, és zónákat hoztak létre, úgyhogy sok mindenkinek volt itt olyan zónája, amit magáénak érzett. Viszont ennek az lett az eredménye, hogy nagyon gyorsan elkezdett fejlődni kereskedelmi szempontból Sanghaj, és lényegében a távol-kelet gazdasági és pénzügyi központja lett az 1930-as évekre. És a koncesziós területeket lényegében a franciák, az amerikaiak, a japánok, a britek is megkapták, és hát több koncesziós terület kialakult még utána, és hát ezeknek az volt a lényegük, hogy ott szabadon tudtak kereskedni, és hát Sanghajban létrejött Kína legnagyobb kikötője, Hongkongnál is nagyobb volt, sokkal-sokkal nagyobb volt. Aztán a második világháború után a gazdasági jelentőségét jelentős mértékben elvesztette, de később, amikor a kínaiak a szocializmusnak ezt a fajta nyitott gazdasági ágát kezdték el építgetni, akkor ismét Sanghaj megerősödött, és nagyon komoly teherkikötővé vált az itteni. A világ legnagyobb teherkikötője jelenleg a Sanghaj kikötő egyébként, és komoly idegenforgalmi központ lett. Világkiállítást is rendeztek itt 2010-ben, úgyhogy ebből a szempontból is sokat fejlődött. Érdekes, hogy vajon mit jelenthetett Sanghaj tengerre szállni, valószínűleg ezt, vagy magas, mint a tenger hulláma, ilyesmiket jelenthet, úgyhogy ezt viszonylag egyszerűen meg lehetett fejteni. Érdekes az is, hogy ha turistaként valaki ellátogat ide Sanghajba, akkor azért tapasztalni fogja azt, hogy amikor sétálgat a turistaközpontok környékén, akkor szinte mindig valaki jön és felajánlja azt, hogy segít neki, hogy masszázsra elviszi, hogy nagyon jó, olcsó éttermet ajánl, tehát rengetegen próbálnak élni és megélni a turistákból, és amellett, hogy gyönyörű dolgokat látunk, azért sok az átverés is, úgyhogy erre fel kell készülni. Meg arra is, hogy itt azért beszélnek úgy, ahogy angolul páran, de nem mindenki. Sokszor célszerű, hogyha azt akarjuk, hogy bekapcsolják tényleg a taxiórát, és akarja is megérteni a taxis, hogy hova megyünk, hogyha kínai írásjegyekkel leíratjuk az úti célunknak a nevét, és azt oda megmutatjuk a taxisnak, és akkor talán valóban rendesen bekapcsolva az órát elvisz oda, ahova szeretnénk elmenni. Nagyon szép szállodák vannak Sanghajban, gyakorlatilag minden komolyabb szállodalánc képviselteti magát egyébként, és amikor ide látogatunk, akkor azért látunk pagodaszerű épületeket is, amelyekre úgy vágyunk, olyan templomokat, és az biztos, hogy van Sanghajnak ilyen negyede, külön el kell ide menni, mert egyébként felhőkarcolókat, meg nagy magas épületeket látunk. Aztán vannak Art Deco épületek is, amelyek a 20-as, 30-as években épültek, és a Sanghaj Tower, ami a világ második legmagasabb épülete a Burj Khalifa után, az is egy fontos turisztikai célpont. A repülőjegy pedig különösen érdekes, mert ugye a mágnes vasutat is kipróbálhatjuk, hogyha ezzel jövünk be, akkor az már önmagában élmény egyébként. Azért rögtön látni fogjuk, hogy itt tényleg odafigyelnek, és a kontroll erős, mert hogy az új lenyomat leolvasó automata az hát olyan, hogy gyakorlatilag mind a 10 ujjunkat be kell rakni, és mindegyiket alaposan ellenőrzik, az arcunkat is lefényképezik, és azt is ugye rögzítik is, sorolhatnám tovább, úgyhogy az biztos, hogy az egész város, és általában a kínai városok jellemzője, hogy mindenbe van kamerázva, gyakorlatilag minimális a bűncselekmény. Tehát most az, hogy átverik a turistákat, hát Jó, igazából az mindenhol előfordul a világban, de lopások, rablások gyakorlatilag szinte nincsenek, mert hát azonnal elkapják, aki azt tette, hiszen tudják, hogy ki volt, mert látják, a rengeteg-rengeteg intelligens kamera mind figyeli, ott van, és hát amellett, hogy persze nyilván sokan azt mondják, hogy adatvédelmi szempontok így vagy úgy, hát a másik oldalon viszont azért ez a fajta biztonság, ez sokaknak tetszik, az igazsághoz ez is hozzátartozik. A repülőtérről viszonylag könnyen bejuthatunk a városba, egyébként nem csak a mágnes vonattal, hanem mással is egyébként, és sima metróval is mehetünk, taxival is mehetünk. Hát taxival talán kevésbé érdemes, mert nagyon nagy a dugó, ugyanakkor 8 perc alatt bejutunk a mágnes vonattal, és 431 km/órával is száguldhatunk közben. Ugye azért mágnes vasút, mert hogy lényegében ilyen lebegő technológia, amit a németek találtak ki, az, ami ezt jellemzi, és hát nagyon-nagyon jól muzsikál, hiszen most már azért, ha jól emlékszem, 2014 óta megy, tehát 20 éve tud menni, úgyhogy ez nagyon komoly időszak egyébként. És hát Kínában eleve a turista központok környékén mindig találunk szuvenírboltokat, vagy sok minden más, hát boltokból aztán nincs hiány Sanghajban sem, de a történelmi Sanghaj fő látnivalóit is érdemes megnézni, ugye a Jukertet, a Boldogság kertjét, amit még a Ming dinasztia uralkodása idején keletkezett, és hát itt rengeteg templomot is találunk a környékén, vannak teaházak, rengeteg bazár van egyébként, és hát az biztos, hogy ha kipróbálunk egy-egy ilyen kínai piacot, igazi kínai piacot, akkor azért látni fogjuk, hogy gyakorlatilag szinte mindent meg lehet kapni, ami szemszájnak ingere, és hát errefelé azért a másolás az történelmi hagyomány, úgyhogy márkásnak tűnő dolgok sokaságát kapjuk meg töredékáron, hát feltéve, hogyha van erre igényünk. Egyébként azért érdekes, hogy a luxusmárka cikkek is megférnek itt lényegében a nagy plázákban, a hatalmas üzletközpontokban eredetieket árulnak, és hát azért a piacokon nyilván vannak olyan termékek is, amelyek nem azok, és fillérekért kínálják, de az is érdekes, hogy a helybeliek gond nélkül meg tudják különböztetni. Szerintem egy európai meg nem tudja egyáltalán megkülönböztetni. A turisták által legkedveltebb bazárban hát minden jóval drágább, a szuvenírek is, a vacsorák is, meg sok minden más. De hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor találunk olyan helyeket, ahol a helyiek vásárolnak be fillérekért, még a mostani átváltási árfolyamokon is egyébként. A hússal töltött gőzgombóc, az tipikus helyi eledel, és a rákkal töltött gőzgombócot is nagyon kedvelik. Ezeket a kis batyukat, ezeket szeretik, és hát sok minden más is van, ami finom. Itt van állítólag Kína legrégebbi teaháza, és egy fa oszlopokon áll, egy mesterséges tó közepén. Egy nagyon jópofa kis jobbra-balra ívelgető, ilyen cikcakszerűen épített hídon át mehetünk ide, és állítólag azért, mert hogy távol tartja a pavilontól a szellemeket. Este itt vacsoráztunk egy ízben, és hát valóban nagyon szép az egész, bár hozzáteszem, Sanghajban bőven találunk olyan pontokat, ahonnan gyönyörű a kilátás, és bőven tudunk sétálgatni, mert van erre lehetőség. Igaz, hogy itt azért javarész beton van szinte mindenhol, de ez a teaház, vagy pedig a bund, a kikötő lényegében az nagyon-nagyon érdekes. Egyébként vannak jellegzetes épületek, például ugye a Hong Kong Shanghai Bank Corporation-nek az épülete, és ez ugye egy nagy bank, és ennek a hatalmas nagy felhőkarcolója mindenhonnan szinte látszik, vagyis hát most már igazából egy másik bank van állítólag benne, de még mindig azért a feliratok megvannak. Aztán hoteleket is látunk, és sok minden mást is, meg hát az óriási nagy Sanghaj tornyot, nagyon-nagyon jól néz ki. Rengeteg hajó közlekedik a Yangtze kis mellékfolyóján, és nagyon sok olyan városnéző hajó van, ami sárkány formájú, és persze ezeket is megvilágítják, mert hát ilyen kis neonvilágításban, meg ilyen karácsonyfaizzószerű valamikből, hát errefelé nincsen hiány, az szinte biztos. Vannak híres bárok is egyébként, régi klasszikusok is, ahová felviszik főleg a nyugat-európai turistákat, hiszen ők még jó sok filmet láthattak, amelyek itt játszottak. Azért a magyar piacra ezek közül kevesebb jutott. Vannak sétáló utcák, és itt 6-8 féle éttermet is találunk, a lehető legkülönbözőbbeket. A legmodernebb városrészben, Sanghajban akár metróval is, komppal, vagy egy gyalogos alagúton is átjuthatunk, és itt is körül tudunk nézni. Egyik luxuspláza követi a másikat. Tehát itt azért nagyon-nagyon szép üzletek vannak. Az árszint egyébként itt hát nem olcsó, de az európai árszinthez képest azért 10-15%-kal olcsóbb. Az elektrotechnikai termékek nagyon olcsók arányaiban, és a különböző ruházati termékek is, műanyag termékből pedig hát fillérekért kaphatunk bármit és bármilyet. Azért azok a termékek, amelyek ugye az egész világban kaphatóak, azok hát annyival nem olcsóbbak, hogy megérje itt mindent összevásárolni. A Yin Mao torony 420 méteres, és ha valaki szálló vendég, akkor itt nyugodtan felmehet a tetejére. A Grand Hyatt az a toronyháznak az 53. és a 87. emelete között található egyébként. Sanghajból szinte mindenki termékek sokaságával tér haza, hát a pólótól, a kabáton át, a gyöngysorig szinte mindent visznek a turisták, a vendégek, rengeteg faragott buthát, meg sorolhatnám tovább, meg kis fasárkányt, meg műanyagból óriási mennyiséget, úgyhogy hihetetlenül sokan vásárolgatnak az itteni piacokon. Van egy 1700 éves ősi vízi város, amire azt mondják, hogy Csankhaj velencéje, ide is elvittek minket, és kétségtelen, hogy van egy gondolaszerű csónak, amivel körbe-körbe vittek minket, mert hogy ilyen csatornahálózat van errefelé, és pagodaszerű épületekből itt tényleg nincsen hiány, vannak kis hidak is, és megcsinálta azt az illető, hogy aki vitt minket, hogy ment a hajóval, a kis hajóval, ugye gondolaszerű valamivel így a híd felé, aztán utána szépen a kis botjának a segítségével fölugrott a hídra, közben ment magától a csónak át a híd alatt, ugye rendülettől, és a másik oldalon meg visszaugrott a csónakba, és akkor így gondoláztunk tovább. Hát ez látványos volt nagyon, és rendkívül tetszett. Sanghajban ismert még a francia negyed, ugye ez a francia koncesziós terület volt, és jelenthetesek az épületei, meg nagyon sajátos a hangulata. Kínában azt tapasztaljuk majd, hogy bőven van ember mindenre, sőt, hát igazából nagyon sokan abból próbálnak megélni, hogy leszólítgatják a turistákat, és kínálgattak nekik mindenféle árut, terméket, szolgáltatást, masszást, hát abból rengeteg mindenki van, meg faragott termékeket. És érdekes egyébként, hogy általánosságban a kínaiak ehhez szoktak hozzá, hogy van bőven ember mindenre, és amikor például Magyarországra jönnek a szálló vendégek, a kínai vendégek, akkor ők sem akarnak várni a hotelben. Hát nemrég voltam egy sajtótájékoztatón, ahol egy tárki kutatást elemeztek, és hát mondták, hogy a kínai vendégek nem akarnak várni a szállodában, mert hogy ott mindenre van elég ember, és azt várják el, hogy itt se kelljen sehol se várni a becsekkolásnál sem. Minden esetre itt azért nálunk ugye a munkaerővel gondok vannak, bár hozzáteszem, most már ugye van magyar fejlesztésű, ugye Everguest intelligens modell is, és képesek vagyunk arra, hogy ilyen mesterséges intelligencia akár még a véleményekre is válaszolgasson, de hát Kínában azért azt gondolom, hogy bár az elektrotechnika nagyon fejlett, azért az internet az még olyan, hogy például a Facebookhoz, a Googlehoz nem, vagy csak nagyon fondulatos módon lehet hozzáférni. Nagyon sok dolgot folyamatosan ellenőrizget a kínai erre felállított hatóság, és hát mellette ugye a nagy kínai tűzfal meg bizonyos tartalmakat teljes egészében szűr, úgyhogy sokan azt mondják, hogy érdemes előre a térképeket letölteni a telefonra, és akkor el is tudunk talán menni valahogy A-ból B-be. Hát én még a klasszikus módszerrel mentem, hogy nagyjából a fejemben volt az, hogy hova szeretnék menni, és akkor vagy megpróbáltam megkérdezni, vagy tömegközlekedés, taxit előre kitaláltam, de hát nem úgy működik itt biztos, az kétségtelen, hogy a szálloda internetre felmegyünk, és aztán majd azzal elutazgatunk valahova. Egyébként, ha már az utazásnál tartunk, itt a szállodák esetében még kisebb szerepe van a vendégértékelésnek. Nálunk ugye a szállodák esetében 80%-ban, 49%-ban pedig, hogyha együtt nézzük a hoteleket és a vendéglátóhelyeket, akkor a döntés meghatározója az, hogy mit mondanak róla mások a vendéglőről vagy a szállodáról. És hát a nemzetközi kutatások azt igazolják, hogy 4 pozitív értékelés kell 1 negatív értékelés után. Ugyanakkor az a gond, hogy pozitív élmény esetén csak 11%-a ír az embereknek. Tehát 10 pozitív élmény kell ahhoz, hogy egy valaki be is írja, hogy jól éreztem magam. Vagyis összességében, ha ezt összeszorozzuk, akkor 40 pozitív vendégélmény kell ahhoz, hogy egy negatívot ellensúlyozzunk. Úgyhogy hát nem könnyű itt a kommentek világa manapság. De egy picit azért azt gondolom, hogy Kínában azt fogjuk érezni, hogy a szállásoknál még bőven van mindenre ember, és azt is látjuk majd, hogy itt a legnagyobb szállodaláncoktól kezdve egészen a kicsi kis mini szálláshelyekig mindenből van bőven választék. Természetesen itt is nagyon komoly az adminisztráció, a regisztrálás, az, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, mikor, azért azt mindig így le kell igazolni már a szálláshelyeket illetően, és az is kétségtelen, hogyha valaki Sanghajban szerette jót enni, inni, bevásárolni, kulturális kincseket megnézni, a pagodák világát felfedezni ugye itt a régi városrészben, vagy csodálni a hatalmas felhőkarcolókat, az új épületeket, akkor biztos, hogy nem fog csalódni. Más, mint amit Európában megszoktunk. Azt gondolom, hogy aki mondjuk egy New York-szerű élményre vágyik, vagy aki éppenséggel imádja a toszkánai romantikát, hát az csalódni fog, ez másról szól, de hát ettől szép a világ, hogy egy ilyen nyüzsgő, hatalmas 25 milliós metropolis Shanghai világát is érdemes felfedezni. És hát persze van, amit érdemes megtanulni tőlük, hát van olyan, amitől meg úgy érezzük, hogy hát padlót fogunk, mert például amikor elmegyünk egy étterembe, az, hogy valaki evés közben beszél, az itt természetes kulturális hagyomány, hogy csámcsogva nyugodtan azt lehet mondani, hogy nem tudom én milyen üzletet szeretnék megcsinálni, tehát ez így benne van a pakliba. Nem szeretik, hogyha valaki kifújja az orrát, hát attól ugyanúgy, mint a japánok, ők is azért egy picit berzenkednek. Ugyanakkor az, hogy mondjuk kiköpik a csontot a padlóra, az így benne van mondjuk egy kisebb étteremben, hát nem a Ritzben azért. Úgyhogy ez is érdekes. Meg hát érdekes az, hogy rengeteg sárkánytáncot láttam. Voltam kínai operában, amikor egy tanulmányúton jártunk errefelé, és én azt hittem, hogy ez hasonló, bevallom őszintén először, mint az európai opera, de hát köszönő viszonyban nincs. Lényegében darabokat adnak elő, harcolnak benne nagyon sokat, vannak benne démonok, más szörnyek, meg mindenféle szereplők, és hát a férfiak is beöltöznek női ruhába, és néha énekelgettek, meg néha így felkiáltanak, de összességében nem egy ilyen zenés táncos, hanem inkább egy ilyen harcos, történelmi, kulturális csoda, amit látunk. És amikor elmegyünk az operába, hát az operák sem olyanok, mint nálunk, hogy ilyen csiribili díszes például, mint az Andrássy úton vagy Milánóban, hanem igazából sok szék van, és egy hagyományos épületben nagyon sok ember előtt adják elő a darabot, és élvezzük végig az előadást, ami kosztümös, meg nagyon erős sminkek vannak például. Úgyhogy látványos maga, tehát tanulságos, de hát mondom, nagyon fura volt igazából csak a neve opera. Valójában ez egy kínai előadás, kulturális érdekesség. De ha már a kultúránál tartunk, valóban sokat tett, azt gondolom, Kína azért, hogy megóvja a kulturális kincseket, nagyon büszkék is ezekre, és előszeretettel mutatják meg a turistáknak, vendégeknek, és hát van is mit megnézni Sanghajban is például. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kiss Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!